Továbbra is Lukács evangéliumát tanulmányozzuk az Ahogyan Jézus című sorozatunkban, amikor azt keressük és kutatjuk az evangéliumból, hogy hogyan válhatnánk mindenestől olyanná, mint a mi mesterünk. Így olvassuk ezen a délelőttön Lukács evangéliuma 5. fejezetét a 27. verstől a 32. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt, és követte őt. Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, ezekben a napokban mindennél nyilvánvalóbb a számunkra, hogy a te igéd élet. Hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami a te szádból származik. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, amikor úgy imádkozunk, hogy életünk a porhoz tapad. Eleveníts meg a te igéddel most is. Amen. Néhány évvel korábban bizonyára Lévi Máté sem gondolta volna, hogy egy napon habozás nélkül feláll majd a vámszedő asztal mellől, és ott hagyja ezt az asztalt, a számára ismerős terepet, a további busás bevételekkel és a kínálkozó karrier lehetőségekkel együtt. Jézus 2 szót szól hozzá, és mégis megteszi ezt, ott hagy mindent. Mitől ilyen erőteljes ez a 2 szó? Amikor én mondom valakinek, például a gyerekeimnek, hogy gyertek, megyünk, gyertek utánam, az nem szokott ilyen gyors és erőteljes hatást kiváltani. Ezt a hívást követően pedig az a Lévi, aki éppen az imént lett munkanélküli, hogyha úgy tetszik, egy fényűző estét ad annak a tiszteletére, aki miatt elveszítette az állását. A legutóbbi alkalommal vasárnap Simon Péterrel kapcsolatban láttuk azt, hogy Jézus beszáll a hajójába, és Péter élete végérvényesen megváltozik, és ennek a találkozásnak a végén Péter otthagyja a jól jövedelmező és a stabil családi halászati vállalkozást. Most pedig azt látjuk, hogy Lévi áll fel a vámszedő asztal mellől, és hagyja ott a vámszedő hivatalnoki állását, a fényűző életének a forrását, csak azért, mert a názáreti rabbi elhalad az asztala előtt, és 2 szót szól hozzá. Mi történik itt? Azt olvastuk az 5. fejezet 27. versében, hogy ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. A Biblia megfogalmazásai egész élettörténeteket rejthetnek magukban, ezért soha ne menjünk el kérdés nélkül az olyan helyzetek mellett, és az olyan furcsának tűnő megfogalmazások mellett, amelyeket nem értünk elsőre. Hát a vámszedők általában a vámszedő helyen szoktak ülni. Miért emeli ki Lukács, hogy Lévi Máté a vámszedő helyen ült? Ha összevetjük ezt a szakaszt azzal, ahogyan Máté, Lévi Máté maga fogalmaz a saját evangéliumában, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a Lévi Máté az evangélium szerzője tehát, a saját megtérésének a történetét egyetlen szócskányi apró eltéréssel másként fogalmazza meg. Máté evangélium a 9. fejezetének a 9. versében ezt olvassuk. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak. Lukács tehát azt írja, hogy Jézus meglátott egy vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Már ez is azt sugallja, hogy Lévi bár ott ült, mert vámszedőként ott volt a helye, de mégsem volt a helyén. Ha pedig hozzávesszük ehhez azt, ahogyan Máté tekintett vissza a saját megtérésére, akkor teljesen világossá válik a számunkra, hogy Máté ott ült a vámszedő helyen, a könnyű és gyors meggazdagodásnak a helyén, a karrierépítés lehetőségének a helyén, a politikai és gazdasági hatalomhoz vezető pozíciónak a helyén, és a saját bevallása szerint mégsem volt a helyén. Arról szól Máté bizonysága, amit 2000 éve olvas mindenki, hogy úgy éreztem magamat, mint akit csak úgy odaültettek egy helyre, ami nem volt az enyém. Nem voltam a helyemen. Erről szól Máté bizonságtétele. Miért nem érezte magát Lévi a helyén? Erre a nevének a jelentéséből, illetve a pályafutásának az alakulásából következtethetünk, de abból elég nagy biztonsággal. Ha valakinek ugyanis Izraelben Lévi volt a vezetékneve, mondjuk így, az papi családból származott. Elég elolvasni Esdrás könyvét, és ott látni fogjuk, hogy roppant szigorú származási listákat vezettek a papi és lévita családokról, mert az Úr törvénybe adta, hogy a templom körül csak Áron és Lévi leszármazottai szolgálhatnak. Éppen Esdrás könyvében olvasunk egy erre vonatkozó passzust. Esdrás könyvének második fejezetében a 62. vers így hangzik. Ezek, tudnélik néhány pap és lévita, keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták. Ezért meg kellett válniuk a papi szolgálattól. Egy olyan vezeték névvel tehát, hogy Lévi teljesen egyértelműen papi vagy lévita szolgálatot vezethetett volna Lévi Máté. Az életútja teljesen egyértelműen abba az irányba vezethetett volna, hogy papként vagy lévitaként szolgáljon. Ráadásul ez a korban a legmagasabb társadalmi presztízsű pozíció volt. Mátét mégsem a főpapok vagy a hozzájuk tartozó írástudók pártjában találjuk, hanem a vámszedő helyen. Ennél nagyobb ellentmondást vagy feszültséget keresve sem találhatnánk. A vámszedőket a vallási elit és az ő szemléletformáló tevékenységük nyomán az egész társadalom olyan mértékben megvetette, hogy az új szövetség lapjain már a vámszedő maga a bűnösnek az egyik szinonimája. Hát rögtön itt a felolvasott szakaszunkban, a 30. versben ezt olvastuk. Lukács evangéliuma 5.30. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Tehát a vámszedő és bűnös, mint valami összekapcsolt kifejezés, így élt az emberek fejében. A vámszedő, vagyis bűnös. A vámszedők a római hatóságok alkalmazásában álltak, vagyis kiszolgálták az elnyomó hatalmat, ráadásul eközben piszkosul meggazdagodtak. A rómaiak ugyanis nem törődtek azzal, hogy az általuk kirótt adón, illetve vámon felül mennyit tesznek még rá a vámszedők. Így aztán a vámszedők számára csak a saját lelkiismeretük szabott határt, hogy a Róma által előírton felül mennyit szedjenek még be az emberektől. Azt pedig tudjuk, hogy a lelkiismeret szavát elég könnyen elnémítja az ember, hogyha a saját érdekeiről van szó. Emiatt tehát a vámszedők közmegvetés és közutálat tárgyai voltak. Egy ilyen helyzetben találjuk tehát Lévit. Hogy kerül tehát egy Lévi vezeték nevű, papi származású férfi, úgy is mondhatnánk, hogy Isten oldaláról, a szent kenyerek asztala mellől, a rómaiak oldalára, a vámszedő asztal mögé. Ez a rendkívüli nagy feszültség valamilyen nagy családi törésre engedt következtetni. Lévi Máté tehát felnőtt a saját papi családjában, teljesen egyértelműen készült a papi szolgálatra, aztán történt valami, ami miatt radikálisan hátat fordított ennek az egésznek, és valami ilyesmire következtethetünk, hogy az életének egy pontján azt mondta, hogy apám, amit tanítottál, az nekem nem kell. Amiben felnőttem, az nekem nem kell. A családunk szokásai nekem nem kellenek. Te magad, úgy, ahogy vagy, nem kell lesz nekem. És a te Istened, na az pláne nem kell nekem. Ezután már csak egy lépés, és teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy hogyan kerül Lévi a vámszedő asztal mögé. Egy ilyen családi törés után ugyanis Máté minden bizonnyal elbúcsúzhatott a saját családi örökségétől, muszáj volt viszont pénzhez jutnia. Gyorsan kell a pénz, a múltat mindenestől maga mögött akarja hagyni, a család istenéből köszöni szépen nem kér, és ez már önmagában egyenes út egy másik végletbe. Isten teljes idejű szolgálatából a teljes idejű önmegvalósításba. Hát így kerül a papi származású Lévi a vámszedő asztal mellé, amit a saját megtérése után abban a fájdalmas felismerésben összegez, hogy nem voltam a helyemen. Miért érezhette magát Máté úgy, mint akit csak oda tettek valaki másnak a helyére? Hát nézzük ehhez, hogy milyen reményekkel indulhatott Lévi, miután hátat fordított mindannak, amit eddig ismert. Az, hogy vámszedőnek áll, az egy teljesen logikus és nagy reményekkel kecsegtető lépés volt. Az általános társadalmi megvetettség mellett ugyanis a serpenyő másik tányérjában magas szintű politikai kapcsolatok, helyi szintű, városi szintű hatalomgyakorlási lehetőségek és rengeteg sok pénz kínálkozott a számára. Illetve azt mondhatjuk, hogy kínálkozott volna, hogyha Lévi nem ragadt volna meg a karrier létra egyik fokán. Mindez ugyanis, amit az imént felvázoltam, ez elsősorban az úgynevezett fő vámszedőkre volt igaz. A vámszedők, mint hivatalnokok, érdekképviseleti csoportokba tömörültek, és ezeknek az érdekképviseleti csoportoknak a vezetői voltak az úgynevezett fővámszedők. A fővámszedők már nem üldögéltek a vámszedő asztal mellett. Ők már nem izzadtak a napon. Nekik már nem kellett végtelen manipulációt folytatniuk, hogy elnémítsák az adó és a vám fizetőknek a jogos felháborodását, amikor kiderült számukra, hogy a Róma által megszabotton felül a háromszorosát kell mondjuk befizetniük a vámosnak. A fő vámszedők csak üldögéltek a hűvös oszlopcsarnokokban, iszogatták az édes bort, és időnként rátelefonáltak a vámszedőkre, hogy a mai napon bejött-e már az, ami egyébként tegnap ilyenkorra már befolyt. Na, ezzel szemben a vámszedők ott ültek a vámszedő asztalnál, izzadtak a napon, szétbeszélték a szájukat, állták az emberek megvetését, és aztán a befolyt bevételükből még leadóztak a fővámszedőknek. Lévi tehát elkezdett felfelé mászni a ranglétrán, csak időközben valami miatt, ezt nem tudjuk, kitört egy-két fok a lába alatt, és nem tudott tovább jutni. Képzeljétek el ezt a frusztrációt. A családomnak és a hátamnak múltat fordítottam. Az a jövő, amit terveztem, az elment. Én meg itt ülök egy olyan helyzetben, a jelenben, amit soha nem akartam volna magamnak. Lévi beszorult egy helyzetbe, és nem tud onnan mozdulni se előre, se hátra. Mintha megbénult volna. Mintha megbénult volna. És éppen ebben a helyzetben találjuk a választ mind a két feltett kérdésünkre. Miért olyan erőteljes Lévi számára Jézus két szava, hogy jöjj és kövess engem? És miért ad estélyt Jézus számára az, aki éppen most veszítette el a munkáját? Néhány verssel korábban, a 17. versben ezt olvastuk. Lukács 5.17. Amikor az egyik napon tanított, az Úr ereje gyógyításra indította őt. Aztán ezt követően egy történetet olvasunk, egy béna ember meggyógyításáról, akit Jézus a szavával talpra állít. És rögtön ezután a felolvasott ige szakaszunk így kezdődött, ezután kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Közvetlenül a gyógyítás után tehát Jézus megy tovább, és meglátja Lévit, aki egy szorult helyzetben úgy érzi magát, mintha megbénult volna. Visszamenjen a családjához, vagy próbáljon tovább törtetni, mint vámszedő. Lévi nem tud kilépni a saját helyzetéből, mintha megbénult volna. Nem tud megmozdulni. És ekkor jön Jézus, akit az Úr lelke gyógyításra indít. Hát látjátok ebből, hogy Lévi története ugyan annak a történetnek a folytatása. Mind három úgynevezett szinoptikus evangéliumban, Máténál, Márknál és Lukácsnál is ugyanígy követi egymást ez a két történet. Ez nagyon nem véletlen. Ugyanebben a sorrendben, ugyanezekkel a szavakkal. Először meggyógyítja Jézus az egyik bénát, aki nem tud járni, de Jézus szavára újra jár. Aztán meggyógyítja Lévit, a másik bénát, aki beszorult egy helyzetbe, és nem tud mozdulni. Miért hagyott mindent tehát Lévi Jézus szavára? Azért, mert ugyanazt éli át, mint a fizikálisan béna ember. Nem volt képes megmozdulni, de most, amikor Jézus szól, képes megmozdulni, képes kijönni abból a helyzetből, amiben évek vagy akár évtizedek óta be volt szorulva. Most, amikor Jézus szól, Lévi képes kijönni abból a helyzetből, amiben évek óta be volt szorulva. Kövess engem. Két szó. Nem bonyolult. De pontosan ugyanaz az erő rejlik benne, mint abban, hogy kelj fel és járj. Az egyiket általában csodának tekintjük. A másik mellett a legtöbb esetben szó nélkül elmegyünk. Arra várunk, hogy lássunk már valami jó kis csodát, mondjuk, hogy egy béna ember talpra áll. Azt viszont kevésszer vesszük csodaszámba, amikor valakinek az élete helyre áll a Jézussal való találkozás nyomán. Pedig Lévi és maga az Úr Jézus is ugyanolyan csodának tekintették ezt, mint azt, hogy a testileg béna ember újra jár. Mert az, hogy egy ember élete helyre áll, az ugyanolyan csoda, mint az, hogy a béna talpra áll. Lévi a helyreállása után nagy vendégséget rendez Jézus tiszteletére, és Lukács leírása alapján szinte látjuk magunk előtt, ahogy a farizeusok az ablakon át leskelődnek, és próbálják kitalálni, hogy mit csinál oda bent Jézus a vendégségben. Jézus pedig azt mondja, ahogyan olvastuk is a 31. versben, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Miért éppen ezt a képet használja itt Jézus? Miért épp a betegek gyógyításáról kezd el beszélni? Hát azért, mert mindezek után nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy az, hogy fizikailag valaki nem beteg, az nem jelenti azt, hogy egészséges. Ezt jegyezzük meg jól, mert ez alapvetően meghatározza az egész missziónkat, a küldetésünket. Az, hogy valaki fizikailag nem beteg, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy egészséges lenne. Az emberek többsége nem küzd gyógyíthatatlan betegséggel, de ez nem azt jelenti, hogy egészségesek lennének. Lévi élete nem volt egészséges. Helyreállásra, vagy ha úgy tetszik, gyógyulásra volt szüksége, pont ugyanúgy, ahogyan a bénának arra, hogy talpra állítsa. Jézus pedig talpra állítja őt is, pont ugyanúgy, ahogy a bénát. Mindkettejükről azt olvassuk, hogy Jézus szavára felkeltek. Jézus azt mondja a bénának, kelj fel és járj. Az pedig felkelt, fogta az ágyát és hazament. Jézus azt mondja Lévinek, hogy kövess engem. Ő pedig felkelt, és mindent otthagyva követte őt. Ahogyan a béna testét csak Jézus szavai tudták megmozdítani, hogy újra mozogjon, hogy újra járjon, úgy Lévi életét is csak Jézus szava tudta kimozdítani a lebénult, beszorult helyzetből. Mindkettő beteg volt, mindkettőnek orvosra volt szüksége, mindkettő meggyógyult, és ez mind a kettő ugyanolyan nagy csoda. Miért ad nagyszabású estét Lévi annak a Jézusnak a tiszteletére tehát, aki miatt épp az imént veszítette el a munkáját? Hát ezek után már érthető. A gyógyulás miatt, a helyreállás miatt. A 29. versben ezt olvastuk. Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. Ez kérem szépen egy pazar, fényűző estély. Exkluzív vendégek, különleges ételek, és folyik a bor minden mennyiségben. Ez egy pazar estély. Bár Lévi nem jutott el a fővámszedő pozícióig, de azért láthatóan volt miből estét rendeznie Jézus tiszteletére. Ez az egész mind a helyreállásnak az üzenete. Lévi megragad minden olyan eszközt, amit eddig ismert, hogy kifejezze a benne lezajlott változást. Lévi ezzel az estéllyel két irányba is üzen. Az estély egyrészről egy rendkívül szeretetteljes üzenet Jézus felé. És arról szól, hogy ennyire hálás vagyok neked azért, hogy helyreállítottad az életemet. Illetve az estély egy rendkívül erőteljes üzenet az ismerőseinek is. Ezt mindenkinek tudnia kell. Jézussal mindegyikőtöknek találkoznia kell, mert amit senki más nem tudott megtenni az életemben, amit senki más nem tudott megoldani az életemben, azt ő, Jézus, meg tudta oldani. Máté életében olyan léptékű a változás, hogy nem csak tanítványa lett Jézusnak, hanem bekerült a 12 tanítvány közé is, a szűk tanítványi körbe. Sőt, ő maga úgy döntött, hogy azt, aki az ő életét helyreállította, mindenkinek meg kell ismernie. Ezért megírta Jézus történetét. Ez Máté evangéliuma. És azzal, hogy Máté megírta Jézus történetét, az evangéliumot, ezzel hát egy kissé kitágította a Jézus tiszteletére rendezett estélynek a vendégkörét, hogy úgy mondjam. Mert hogy innentől kezdve 2000 éve mindenki hivatalos. 2000 éve Máté mindenkivel leül, hogy kocincson egyet, és közben elmondja, hogy ezt mindenkinek tudnia kell. Hogy neked is tudnod kell, hogy az, hogy fizikailag valaki nem beteg, még nem jelenti azt, hogy egészséges. Hogy neked is tudnod kell, hogy az, hogy valakinek az élete helyreáll a Jézussal való találkozás nyomán, az éppen olyan nagy csoda, mint az, hogy a béna talpra áll. És neked is tudnod kell, hogy a helyreállás akkor kezdődik, ha követni kezded Jézust. Ezt mindenkinek tudnia kell. És ezért hangosítjuk ki mi is vasárnapról vasárnapra, és ezért hangosítjuk ki az online világban ezekben a napokban is, és ezért hangosítjuk ki 2020-ban, a misszió évében, és innentől kezdve mindig mi, mint Trinity Baptista gyülekezet, és mi, mint Jézus követői, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus jön, és kész helyreállítani az életedet. És ha úgy érzed, hogy beszorultál egy helyzetbe, hogy az életed se előre, se hátra, hogy fájdalmas a múltad, hogy elérhetetlennek tűnik a jövőd, és beszorultál a jelenedbe, egy olyan helyzetbe, amit nem akartál volna. Jézus a te életedet is talpra tudja állítani. Ő tud egyedül kihozni a beszorult helyzetből. És tudjátok, miért mondjuk mindezt? Azért, mert a mi életünkben is Jézus tette meg ezt. Mi pedig őt követjük, és őt hirdetjük. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy annak idején megálltál a mi asztalunk előtt is. Köszönjük, hogy a mi életünkbe is beleszóltad ezt a két erőteljes szót, az elhívásnak a szavát, hogy kövess engem. És köszönjük, hogy ez a két szó volt az, ami bennünket is kihozott a mi szorult helyzeteinkből, a bénultságunkból. Kihozott bennünket abból, amikor már nem láttuk, hogy merre tovább. Hogy ez a két szó volt az, ami elindította a helyreállást az életünkben. Hogy te magad vagy, Úr Jézus, az, aki helyreállítod a kapcsolatainkat, helyreállítod az értékrendünket, helyreállítod a jövőképünket, és te magad vagy az, akinek a követésére szánjuk az életünket. Szeretünk téged, Úr Jézus, és ahogy a Máté ezt tudtára akarta adni mindenkinek, úgy mi is tudtára akarjuk ezt adni mindenkinek. Kérünk, ebben legyél velünk, és áldj meg bennünket. Amen.